Keresztény testvéreim, Istenünknek az a szent igéje, amelynek alapján az ő szent lelkét segítségül kérve és várva hirdetni kívánom közöttetek az ő üzenetét. Ez írva található Ezékiel próféta könyvében, a 47. részben, az első 12 versben. És mivel ez egy hosszabb ige szakasz, ezért a gyülekezet alázatos szívvel és figyelemmel leülve hallgassa végig az ige felolvasását és annak magyarázatát. Ezékiel próféta könyvének a 47. részéből olvasom tehát Isten igéjét. Azután visszavitt engem a templom bejáratához. Ott víz fakadt a templom küszöbe alól kelet felől, mert a templom keletre néz. A víz a templom déli oldala mellől az oltártól délre folyt tovább. Azután kivitt engem az északi kapunát is, körülvitt kívül a keletre néző külső kapuhoz. A víz ott folydogált a kapu déli oldalánál. Azután ő kelet felé ment mérőzsinórral a kezében. Lemért 1000 könyököt, és átvezetett a vízen. A víz bokáig ért. Ismét lemért 1000-et, és átvezetett a vízen. A víz térdig ért. Újra lemért 1000-et, és átvezetett. A víz derékig ért. Amikor újabb 1000-et mért, már nem tudtam átkelni a patakon, mert annyira megnőtt a víz, hogy úszni kellett volna benne. A patakon nem lehetett átgázolni. Akkor ezt mondta nekem. Láttad-e, ember fia? Majd visszavezetett engem a patakpartján. Visszafelé menve láttam, hogy a patakpartján innen is, túl is, igen sok fa van. Ezt mondta nekem. Ez a víz a keleti vidék felé tart. A pusztán folyik keresztül, és a tengerbe ömlik. A sóssá vált tengerbe, és meggyógyul tőle a víz. Élni fog benne mindenféle élőlény, ami csak nyüzsög, és ahová csak eljut a patak, igen sok hal lesz. Eljut oda ez a víz, és meggyógyul. Élni fog benne minden, ahová csak eljut a patak. Halászok állnak majd ott, és engeditől éneglaimig hálók szárító helye lesz. Olyan sok hal lesz benne, és annyiféle, mint a nagy tengerben. De a tócsák és pocsolyák nem gyógyulnak meg, sósak maradnak. A patakpartján innen is, túl is, mindenféle gyümölcs van ő majd. Levelük nem hervad el, gyümölcsük nem fogy el, havonként új terem, mert a szentéből folyik oda a víz. Gyümölcsük eledel, levelük pedig orvosság lesz. Kedves testvéreim, a múltkori néhány héttel ezelőtti igehirdetésem után, a konfirmáció Isten tisztelet után, ismét a vizeknél vagyunk. És akkor is elmondtam, és most is szeretném ezt megerősíteni, hogy a vizek kulcsfontosságú szerepet töltenek be az Isten népének az életében. Másképpen megfogalmazva, ha vizekről van szó, és ma mind a három ige szakaszunkban, hiszen a Zsoltárban is, a Márk evangéliumában is, és Ezékiel próféta könyvében is vizekről van szó, akkor tudjuk, hogy valamilyen nagy dolog van készülőben, hogy valami történni fog. Kicsit olyan ez, mint egy jól megszerkesztett dráma. A csehovi drámákra szokták azt mondani, hogy ha egy pisztoly ott van a színpadon, akkor az el is fog sülni, annak el is kell majd sülni. És nem csak az Ószövetségben van meg ez az elem, de az Újban is. Jézus már a tanítványok elhívásával készíti elő a dráma nagy jeleneteit, amelyet mindannyian ismerünk. Viszont a mai ige szakaszban azt is fel akarja mutatni a számunkra, hogy honnan is indul ki a mi Isten kapcsolatunk. Hogyan vesz részt Jézus a mi személyes életünkben, avagy hogyan lehetünk mi is gyümölcstermő fává. És amit meg kell látnunk, és most szeretném mind a három ige szakaszt egyben, egységben vizsgálni, tehát a textust is, és a két lekciót is. Ezek alapján, amit nagyon fontos megjegyeznünk és elvinnünk magunkkal, az, hogy a krisztusi elhívás, amikor Krisztus beleszól az embernek az életébe, és oda hív magához, az nem feltétlenül látványos dolog. Különösen is azért furcsa ezt kimondani, innen erről a gyönyörű szószékről, mert az ember Az Istennel való találkozástól valamilyen nagy dolgot vár. Valamilyen különleges dologra vár, ha már az Istenről van szó. Ha elolvassuk majd otthon, és ajánlom a testvéreknek, hogy olvassák el Ezékielnek ezt a nagy látomását ismét, akkor az ember szinte beleképzeli magát a jövő isteni világába, a boldog jövőbe, mint egy csodálatosan megfestett festmény részeként, mert a mindent ellepő és életet adó isteni forrás mindannyiunkat megújít, hogy ahogyan Jézus mondja, soha többé meg ne szomjúhozzunk, és ezután majd jön a Krisztussal eltöltött gondtalan és büszke napok végtelen sorozata. És az evangélium kapcsolódik ehhez a nagyívű és látványos proféciához, de valamilyen egészen hétköznapi módon teszi ezt. Hiszen azok az emberek, akiket Jézus elhív, az első tanítványai, ezek egyszerű halászemberek. És ezeknek az egyszerű halászembereknek mindenképpen ott kell lenniük a vízpartján, hiszen valamiből élniük kell. A hálót is szárítaniuk kell, hiszen ismerik a mesterségüket, ebből élnek, ebben nőttek föl. Tudják, hogy ez így megy, ennek így kell lennie. És valahol mélyen elrejtve, ebben a látszólag egyszerű, de mégis nagyszerű evangélium eseményben, ott van elrejtve a nagy látomás, amit Ezékiel könyvéből hallottunk. Szóval a beteljesedő profécia nem feltétlenül okoz világot a sarkából kifordító csodákat, sőt, akár elkeserítően kevésnek is tűnhet. Mikor az ember már régóta vár valamire, amikor már régóta várunk a válaszainkra, amikor már régóta várunk a megoldásokra, akkor az Istenhez is így közelítünk. Várjuk a nagy dolgokat, a nagy csodákat, azok alapján, amit mondjuk elképzelünk Ezékiel próféta könyve alapján, és megkapjuk cserébe a Márk evangéliumának a teljesen hétköznapi leírását. És hányszor átélem ezt a hozzáállást az emberek részéről, lelkészként, amikor jönnek hozzám beszélgetni, lelki gondozói beszélgetésre, mert ugye, hát mégiscsak pap vagy, ahogy szokták mondani az emberek, te már azért mondjál valami bíztatót, mondjál valami szépet, és ilyenkor akkor az ember azt mondja, hogy oké, akkor imádkozzunk, olvassuk együtt a Bibliát, akkor az emberek széttárják a kezüket, hogy csak ennyi? Ennyit tud ma mondani egy lelkész, egy keresztény ember? És látom az arcukon a csalódottságot, hogy ezért vettem a fáradtságot, leküzdve a belső gátakat, amik a szívemben vannak, hogy elmenjek a tiszteletes úrhoz is. Lehet, hogy az életemben nem jártam templomba, de leüljek vele beszélgetni. Mi az, amit mondani szeretnék ezáltal? Az, hogy amikor azt gondoljuk, amikor azt gondolod, hogy te még nem kaptál hívó szót az Istentől, azért érdemes ilyenkor mélyebben benézni a szívünk postaládájába, hogy nem-e csak nem vettük észre a Krisztus munkáját, a megszólítását az életünkben, azért, mert mi valami nagyobb csodát várnánk. A Biblia pedig egészen világos abban a tekintetben, hogy a krisztusi lélek az józan, megfontolt, ám mindezek ellenére erős is, sokkal inkább akar változást a puszta lényével és az életével, sem mint a nagy színpadi előadásokkal, amelyekre bizony néha szükség van. Elég, ha megnézzük csak Péter pünkösdi beszédét, ami egy nagy jelenet, sok emberrel, vagy Pálnak a nagy volumenű beszédeit. De legtöbbször bizony arra a kis picike krisztusi sóra van még nagyobb szükség, ami az egész életnek az ízét megadja. Akkor is, ha ez a picike só minden konyhaasztalon meg is található. Viszont a profécia és Jézus egész élete azt is megmutatja, hogy nem csak ott fakad élet az Isten közelségében, ahol már korábban is volt, hanem ott is, ahol még soha semmilyen élet nem volt. Azért is mondom ezt, mert van bennünk az ember valahogy, hogy alapvetően így van kódolva, egy romantikus visszavágyódás az édeni állapotokhoz. Amikor még az ember ott volt közvetlenül az Istennel, amikor még közvetlen szóban beszélhettünk az Istennel, amikor még nem volt bűn, És azt gondoljuk, hogy a hitünk, amikor mi hiszünk Krisztusban, akkor az oda fog minket visszavinni az édeni állapotokba. Van egy ilyen felhangja is a mai igénknek, ugyanakkor mégis többről beszél, mégis másról beszél. Ugyanis az ezékieli folyam, amit lát ez a próféta a látomásában, az folyamatosan növekszik. Annyira feldúzzad, hogy ledönti az embert a lábáról, és már csak úszni lehet, illetve lehetne benne. És olyan helyekre is eljut, és viszi az élet evangéliumát, ahol erre egyébként semmi esély nem lenne. Azt is jelzi ez, hogy az ember nem tudja ezt okozni. Annyira várunk és vágyunk a megújulásra, arra, hogy megtérések legyenek a közösségeinkben, és újból és újból be kell azt látnunk, hogy az ember nem tudja ezt okozni. Viszont azt is meg lehet belőle tanulni, hogy nem is állhatunk az útjába. Ha az evangélium folyója elindul, annak nem tud az ember az útjába állni, és nem tudja megakadályozni. Mert ha Krisztus munkálkodni akar, akkor ő fog is. Lehet. Tudom, én is itt élek. Hogyha az ember körülnéz a környezetében, a közösségekben, ahova járunk, akkor könnyedén lehet az, hogy úgy látjuk, hogy most még csak bokáig ér a víz. És ez olyan könnyen átléphetőnek tűnik, hogy ez még nem érte el a célját. Mert már érezzük az Isten jelenlétét az életünkben, de még nem annyira erősen. Lehet, hogy vannak olyanok is közöttünk, többen is, akik már derékig is benne állnak a lélek folyójában. És ők már kellőképpen érzik annak hűsítő hatását ahhoz, hogy ne akarjanak abból kilépni. De a hömpölygő folyam jön és utat tör. És eljut oda is, ahova mi nem is gondolnánk, hogy eljuthat. Vagy olyan helyre is, ahová esetleg nem is szeretnénk, hogy eljusson. Mondjuk hozzám is eljut, aki azt gondolom magamról, hogy olyan vagyok, mint a holttenger, amiben soha semmilyen élet nem volt még, és nincs is esélyem arra, hogy legyen, mert fizikailag, biológiailag képtelenség. Fent a Kárpátokban a Tisza is egy átléphető picike folyócska. Azért is mondom ezt, mert tiszai gyerek vagyok, és ez nagyon sokat jelent a számomra. De próbáljuk meg ugyanazt a Tiszát átlépni mondjuk Szegednél. Nem biztos, hogy sikerülni fog. És az élettelenséggel, amikor azt gondolom, hogy én is olyan vagyok, mint a sós tenger, mint a holttenger, azzal bizony együtt jár a szomorúság is, a reménytelenség is, az elhagyottság érzése is. Amikor reménytelen sós tengernek érezzük magunkat, az mögött bánatos szemek és szívek vannak, akik talán nem is mutatják mindezt kifelé, de mégis olyan jó lesne néha egy-egy felüdítő, friss víz a Krisztus folyójából, vagy ha csak lenne kinek elmondani a dolgainkat. A holttenger magas sótartalma miatt alkalmatlan az életre biológiailag, lefolyása sincs. Ezékiel szerint viszont Isten ezt is élettel fogja majd megtölteni. Élettel telivé fogja majd változtatni. Sőt, ezért is mondtam, hogy nem az édeni állapotokat fogja Isten visszaállítani, hanem valami sokkal többet készített el. A prófétánál is látjuk, hogy amikor az angyal visszaviszi a folyópartján, akkor ő több fát is látott. Növekedésről beszél. Minőségileg más életről beszél. Sőt, több olyan vizet is említ, amelyek dúskálnak az élettől. És amikor a héten forgattam a szívemben ezt az igét, akkor a keresztségnek a képe jelent meg előttem. Hogy a keresztséget is ehhez hasonlíthatjuk. Hogy belépünk a krisztusi folyó gyümölcstermő folyamába, és mi is egy üde, folyóvíz mellé ültetett fává válhatunk. Krisztussal lenni, azt az életet élni, amelyet ő adhat nekünk, sokkal több, és sokkal jobb is annál, mint amit Ádám átélhetett a paradicsomban. Vágyom elköltözni és Krisztussal lenni, hogy a Pál mondja, mert az sokkal jobb mindennél. Az evangélium szerint Amikor a tanítványok ott az elhívás történetben mindezt megértették, és felismerték, elindultak, és emberhalászokká lettek. A Krisztussal töltött életnek a más minőségét, azt, hogy mennyivel több, mennyivel boldogabb az ember élete, így fogalmazza meg Hamvas Béla Isten tenyerén ébredtem című versében. Isten tenyerén ébredtem, és lenéztem a földre. Hófehér csúcsokra, kopár legelőkre. Kanyargós folyók tükrében láttam kelni a napot. Sugaraiban álmos hajnal mosakodott. Láttam az óceán gyermekként ragyogni, sirályokat felette felhőkkel táncolni. Láttam a békét az emberek szívében, láttam az erdőket fürödni a fényben. Láttam sok-sok mosolyt, és láttam a reményt. Láttam az embert, és láttam a zenét. Láttam a földet szeretetben élni, láttam a csöndet a széllel zenélni. Láttam Istent, amerre csak néztem, miközben éppen az ő tenyerében ültem. S az ő hangján szólt hozzám a szél, mint anya, ki gyermekének mesél. Millió apró tükörben láthatod magadat, hisz olyannak látod a világot, amilyen te vagy. A tanítványok, amikor ezt felismerték, akkor elindultak, és emberhalászokká tette őket Krisztus. Az evangéliumi történetünkből úgy látszik, hogy arra volt a legnagyobb szükség, hogy ezeket a tanítványokat emberhalászokká tegye Jézus. Mert ő nagyon is jól tudja, hogy a legreménytelenebb, lelkileg leginkább kiszolgáltatott lény az ember. A legtöbb sóstengerhez hasonló kiszáradt szív az emberek között van, akik már esetleg réges-régen lemondtak önmagukról, és várják a sorsuk beteljesedését. Érdemes ezzel szemben megnézni, hogy a Márk evangéliumában, és ezt is javaslom a testvéreknek, hogy nézzék meg otthon, hogy a Márk evangéliumában ezután, az ige szakasz után csupa-csupa gyógyítás története találunk. A látszólagosan semmi különös elhívás történetek után, amelyet mi akár észre sem vennénk, a Jézusi szóra bekövetkezik a gyógyulás. Az Isten beszédében, a lélek folyójának fürdőjében vigasztalás, megújulás és felüdülés van. Nem kérhetünk mást ezután csak azt, hogy Krisztus ma is és minket is szólítson és hívjon úgy, ahogy az első tanítványait hívta. Hogy kövessük őt. És annyira rímel erre az 512. dicséretünk 6. verse, hogy nehezebb lenne ezt szavakkal szebben kifejezni. Ezt mondja a dicséretünk. Szólj, és csitítsd a bút, mert bú és kín gyötörnek. Szólj, hogy legyen szavad ír és gyógyító erő. A kérdés most már adott, amelyet a Biblia alapján teszek fel, és a válaszokat mindannyiunknak, magunknak is magunkban kell megválaszolnunk. A kérdés pedig így hangzik, és ezzel be is fejezem a mai ige hirdetésemet. Akarsz-e meggyógyulni? Amen.